kedves jelenlévő és az igényítetés felvételről hallgató gyülekezet, a Isten szent igéjét János evangéliumának a 7. fejezetéből olvassuk, János evangélium a 7. részéből a 40. versről felállva. Sokan azért a sokasság közül, amint hallották e beszédet, ezt mondták, bizonnyal ez a próféta. Némelyek mondták, ez a Krisztus, mások pedig mondták, csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondta el, hogy Dávid magvából és Betlehemből, Ama városból jön el a Krisztus, ahol Dávid volt. Hasonlás lett azért ő miatta a sokaságban. Némelyek pedig közülük akarták őt megfogni, de senki sem vetette rá a kezét. Elmentek azért a szolgák a főpapokhoz és a farizeusokhoz, és mondták azok őnekik, miért nem hoztátok őt el. Feleltek a szolgák, soha ember úgy nem szólt, mint ez az ember. Feleltek azért nékik a farizeusok, vajon ti is el vagytok érintetve? Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitté benne valaki? De ez a sokasság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Mondta nekik Nikodémus, aki éjjel ment ő hozzá, aki egy volt azok közül, vajon a mi törvényünk kárhoztatja az embert, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit cselekszik. Feleltek és mondták neki, vajon te is Galileus vagy én? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támadt próféta. És mindjárt hazamentek. Tessék elfogadni. Kedves gyülekezet, ma ennek a kis igénynek a kapcsán szeretnék arról szólni, hogy a Jézussal kapcsolatos kijelentések, gondolatok megosztanak bennünket. Erről a megosztottságról akarok először szólni, aztán a másik dolog, hogy minek alapján döntjük el, hogy valamit hitelesnek fogadunk el, vagy sem, mi a szerepük a fő embereknek. És a harmadik dolog pedig a kiállásnak, a színvallásnak a fontossága, ami számunkra ebből a szakaszból a üzenet volt. Azzal kezdtük az olvasást, hogy sokan, akik hallották e beszédet, milyen beszédet. A sátoros ünnepen szólt Jézus az emberekhez, és annak záró eseményénél, amikor ünnepélyesen elvonultak egy forráshoz, és onnan vizet merítettek, mindig elragadtatással tették az emberek, oda vonultak kor reggel, és ezt az alkalmat használta föl Jézus, hogy oda kiáltsa az embereknek, aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Ebben benne van az is, hogy aki nem szomjazik, az tekintse ezt a felhívást ártalannak. Olyan, hanem közülük olyan, aki ebben a melegben nem szomjazik. És vajon van-e valaki, aki Jézus üzenetét hallva az ő közelében nem szomjazik az igazságra, és nem érti, hogy mit jelent, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítettek. És azt fűzi még hozzá, hogy aki hisz én bennem, amint az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, és azt mondja az ige, hogy ezt az élő vizet Jézus a Szentlélekre értette, Istennek arra belső munkájára, amely bennünket odafordít az ő ügye, az ő országa felé, és amely belülről kezdi motiválni a mi cselekedeteinket. Nem mintát követünk, tehát nem parancsnak engedelmeskedünk, hanem önként mutatjuk a világnak azt, amit Isten üzenni akar. Szóval ezek azok a szavak, amelyeket hallva sokan meg akarják fogalmazni, hogy hogy kivel is van dolgunk. Már a fejezetünk előző verseiben is, amikor Jézus fölbukkan, emberek rögtön állást foglalnak vele kapcsolatban. Ott van az őt értékelők közösségében a saját rokonsága, a testvérei is, akiket zavar, hogy Jézus nem akar a nyilvánosság elé állni. Ugye akkor is ugyanúgy volt, mint ma, hogy aki valamilyen fajta figyelemre méltó szerepre vágyik, eredményt akar felmutatni, az nem vidéken, Galileában, a genezáreti tó környékén mászkál, hanem felmegy Jeruzsálembe, ahol a dolgunk zajlanak. Tehát nem vidéken, a teljesen lepusztult és elszegényedett emberek között próbál vigasztalást, értelmet adni, hirdetni, szolidaritást mutatni, hanem megy a fővárosba és keresi a mikrofont, hát ha bele tud kiabálni valamit. Jézus nem így tett, hanem vidéken járt, és azt mondta mindig, hogy a betegeknek van szükségük orvosra, az elveszetteknek van szükségük valakire, aki megtalálja őket. A szeretett, hiányos életű emberekre, a megbántottakra gondol, és azt mondja, hogy nekik van szükségük szeretetre, törődésre és odafigyelésre, és nem a doktoroknak, a nagyoknak, azoknak, akik, mondom mindig, a történések középpontjában vannak. No, de nem csak ezek a farizeusok szólalnak meg, vagy a főpapok, akik hát mámítónak nevezik Jézust. Ez is egy vélemény, átveri az embereket, becsapja, mivel Isten országát hirdeti, pedig lelkünk mélyén mindannyian függetlenségre vágyunk, arra, hogy végre eltakarodjanak a rómaiak. És hát miért nem arról beszél, hogy lehet helyreállítani az országot. Azokra figyelünk, akik ugye az elveszített hajnali Dávid királyságot és az ország részeket, amelyek máshová csatoltatnak, azokat visszaigérik. Egy újra rendezésben gondolkodtak akkor is az emberek. Jordán túlsó partja is elveszett, sőt, az egész ország, a Szíria provincia része volt, hát egyfajta nagy álom, nem akarom kimondani a szót a helyet, ahol mondjuk mi is veszteségeket értünk, hát de egész Európa, és hát milyen népszerűek itt azok a hitetők, akik egy olyan fajta rehabilitációról beszélnek, ami sose fog bekövetkezni már. De így volt ez akkor is. Miért nem szabad álmodni arról, hogy megváltozik a világ, és újra visszajön Dávid, és a leomlott trónját fölemelik újra, nem erről akar beszélni, és egy csalódást jelent még a tanítványainak. De mások azt mondják egyenesen, hogy ez egy csalódás. Megint mások azt mondják, nem, ez egy jó ember, én csak jót tapasztaltam tőle, beteg voltam, megérintett, ilyet nem csinált eddig senki, a leprásokat, pláne a hajléktalanokat és egyéb útfélen hagyott embereket, akiknek gyógyíthatatlan sebei voltak, hányszor álmélkodom ezen ott a Nagy utcai rendelőben is, ahol ami drága asszisztenseink, orvosaink kötözik az élve rohadó embereknek a sebeit, mert tényleg így van. Ilyenkor nem mondom el, mi történik a legyek és a sebek találkozása kapcsán, és rettenetes szag terjed ott a rendelőintézetben is. Emberek menekülnek innen a közelből, és valaki kimosogatja ezeket a sebeket, és beköszönti, megérinti az érinthetetlen embereket. Teréz anyának is ez volt az egyik olyan tette, amire a világ fölfigyelt, hogy leprások között kezdett el szolgálni, az érinthetetlenek között, és Jézus is így volt. Voltak emberek, akik azt mondták, ez egy jó ember. Abban az időben, ha valaki ennyit mondott, miközben mások azt mondták, hogy ez egy demagóg, másokat megtévesztő gonosz ember, mások azt mondták, nem, ő egy jó ember. Már ez is súlyos állásfoglalás volt, és nagyon sokan nem mertek elszólni. Csendben mosoltak oda Jézushoz, hogy őket is gyógyítsa meg. Aztán némelyek azt mondják, hogy ez ama próféta. Milyen próféta? Mózes mondja, Mózes 5. könyve 18. fejezetében, a 16. és 18. versben találjuk ezeket a mondatokat, hogy prófétát támaszt néktek az Úr ti közületek, mint engem, őt hallgassátok majd. De nem mondja meg, hogy ki lesz ez a próféta, és ezért minden újra színre lépő prófétában keresték ezt a ma, azt a prófétát, akit Isten ígért, és hát nem véletlen, hogy keresztelő Jánosban, és aztán Jézusban is őt próbálták látni, valakit, aki többet mond, mint Mózes. Mert Mózes nagy próféta volt, és olyan gazdagon, teljesen, mint az ő a Tórában, Isten kijelentéseit megfogalmazta, senki nem tudott szólni. Ki lesz az a proféta, aki még ennél is hatásosabban fog megszólalni? Mások egyenesen kimondták, hogy ő a Krisztus. Az a felkent, hébreül messiás, görögül Krisztus, akit igen, az idők végén örökkévaló ígér. De rögtön jönnek az ellenérvek. Hát nem azt ígérje Mikeás próféta könyvében is, ez írás, hogy Betlehemben fog megszületni ez a próféta. És hát ugye akkor nem kértek születési ellenérvek kivonatot Jézustól, és hát nem tudták, nem feltétlenül tudták az emberek, hogy ő Betlehemben született. Ezt két evangélium írja le, Máté és Lukács, és azt is megemlítik, hogy egy véletlennek köszönhető, hogy ő végül is ott született meg, mert a minden órás édesanyja arra kényszerült, hogy férjével, Józseffel együtt annak szülőföldjére menjen, mert hogy egy nagy összehívást tartottak abban az időben, annyira nem jött be az adó, hogy szinte a császári udvarra az volt a benyomás, hogy kihalt ez a vidék, nincsenek adófizető emberek, nosza hívjuk össze akkor őket, és hogy ezt egyszerűen lehessen bonyolítani, minden nemzetségnek a saját szülőföldjére kellett menni, és eszükbe nem jutott volna Máriának és Józsefnek akkor éppen Betlehembe menni, ha nincs ez a kényszer. És így mentek el, és így született Jézus Betlehemben, de Názáretinek hívták, mert Názáret volt a tartózkodási helye Józsefnek és Máriának is. Ide tértek aztán az egyiptomi kitérő után is vissza. De hát ezt nem mondta előnékazolásból Jézus gyakran az embereknek. Olyan nagy baj, hogyha rólunk téves dolgokat mondanak, ugye mennyire zavar bennünket. Néha még pereskedünk is, néha még nyerünk is. Én Kocsis Máté ellen 300.000 forintot elutol. És nem csak azért, mert nem szeretjük, hogy a hazugságokat mondanak rólunk, a becsületünk az sokat számít, és megpróbáljuk ezekkel az akciókkal elérni, hogy másokkal, nálunk gyengébbekkel szemben se tegyenek máskor hazug megjegyzéseket. De Jézus talán kicsit kevésbé zavarta ez a dolog. Hadd mondjanak az emberek, amit akarnak. Mindenkinek más jelentő. Van, akinek egy valaha volt egyszerű, nem túl jó diplomákkal rendelkező személy, mert nincsen önnegi érettségi, és Anna már is túl van azon a szinten, ahol Jézus volt. Valahogy úgy, mint Arany János, neki se volt érettség ilyen például. Így fogalmazzák meg, honnan tudja ezeket a dolgokat, holott nem tanulta. Tehát nem volt egyik olyan jesivának se a tagja, mint mondjuk például Saulus, későbbi Paulus, vagy mások. Sokfélét gondoljuk róla, ezek egy része az előítéleteknek a világában mozog. Van, aki azt mondja, hogy Krisztus, de nem tudja megindokolni, hogy miért az. Van, aki azt mondja, hogy jó ember, mert van tapasztalata róla. Egy biztos, hogy nem lehet az ő jelenlétében passzív az ember. Valahova oda kell állni, valamit mondani kell róla. És akkor még tovább megyek, és azt mondom, hogy az a legjobb, hogyha valaki a tanítványi létével, az életével tesz bizonyságot róla, mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy követem őt, és olyan vagyok, mint Krisztus. Milyen Krisztus? Ezt a mai világban azok mutatják be, akik az ő méltóság nevéről neveztetnek. Hát ez az, ami miatt tisztességes embereknek olykor elmegy a kedvünk attól, hogy oda számítassanak Jézus Krisztusnak a köreihez. De ez nem azt jelenti, hogy mi nem mutathatnánk be egy hitelesebb képet ebben a világban. Kicsoda ő? Hát mutasd meg az életeddel, hogy kicsoda ő. Vald meg, hogy rám is hatással volt. Utasd meg, hogy mire tanított meg. Utasd meg, hogy merre felé megy. És eszedben ne jusson kritikusnak lenni a zsidósággal szemben, mert nem tagadható, hogy ő Izraelből származott. És ez nem egy lényegtelen dolog. Nincs ez felülbírálva. És nincs olyan, hogy az Úr megbánta volna, hogy nem magyarnak. Némelyek szerint magyarnak született. Itt a Mátrában született egyesek szerint. Hiteles szemtanúk és gyertyatartó személyek állítják, hogy a Mátrában született, és Kásztár mennyiért Boldizsár, az nagybátyai voltak. Egyik ilyen szamátságokat olvastam, már dolgozatban is. Szociális munkásoktól kellett bibliai dolgozatot kérni, és hát láttam, hogy valamit leszették az internetről. Annyi szamátság hangzik el. De te mutasd meg a hiteles Jézus képet, és akkor az rendben van. Mutasd meg ennek a világnak, mert ő is megmutatta. Egy kicsit ez egy egyszemélyes színház. Megmutatta, lejátszotta előttünk, hogy milyen az Isten képére formált ember. És ilyennek kell lennünk ahhoz, hogy Isten gyönyörködjék bennünk. Milyen az, amikor valakiből túláradnak az élő víznek a folyamai. És a Szentlélekkel való beteljesedés az nem bizarr életidegen magatartást, mondjuk nyelveken szólást jelent. Ez egy mellékes kérdés, hogy van-e ilyen vagy nem. Az igazi kérdés, az igazi bizonyíték arról, hogy a Szentlélek bennünk van-e, hogy ömlik-e belőlünk ebben a kiaszott, a szomjazó világban az élő víz forrása leszünk-e, amihez oda mennek a szomjazók. Sokféle vélemény közül te az életeddel mutasd meg, hogy kicsoda Krisztus a te számodra és a világ számára is. Amit ő mond a menekültekkel kapcsolatban, milyen szép volt ennek a két püspöknek ez a félperces megszólalása, ilyen egyértelmű volt. Igen, mert ők is ezt a mintát próbálják megkövetni, függetlenül attól, hogy ezért jár a dicséret, vagy esetleg éppen elmarasztalás. A második pontunk. Vajon a főemberek között hit ő benne valaki? Kérdezik azoktól, akik lelkesen jönnek vissza, ezek pedig a rendőrök. Mert rendőrt küldtek ki Jézusra tekeseket, hogy kapják el a botrányt okozó személyt, túl sokat követik, és ebből zavargások lesznek majd. Hát menjenek a jól kiképzett, titkos és nyilvános rendőrök, érdekes, a léviták közül kerültek ki a rendőrök is, és kapják el őt, és hozzák, állítsák ide elé. De üres kézzel jönnek vissza ezek a nem gumizottal, mert fagottal rendelkezett, ott volt azoknál is, föl voltak hatalmazva arra, hogy esetleg bántást is okozott másoknak. Szóval jönnek vissza üres kézzel, és a szemrehányó kikérdezésre, hogy miért nem hozták magukkal, azt felelik, soha ember úgy nem szólt, mint ő. És ez nem azt jelenti, hogy túlbeszélt bennünket, mert ezt ismerjük. Sokan álljunk tisztelettel tekintenek azokra a nagyszájú demagógokra, akiket nem lehet túlbeszélni, akikkel szemben olyan nehéz érveket is találni. Mindig ők jönnek ki jobban, merek a nyelvük, és mindig valahogy fején találják, ha nem is a szöget, de a szemközti embert, és tehetetlenül mindig utólag jut eszünkbe, hogy mit kellett volna mondani. Nem erről van szó, vannak ilyenek, hanem van, aki békés napokban, üldöztetés közben, nappal és éjjel egyaránt mindig az Atya üzenetéről és akaratáról beszél. Nem lehet kizökkenteni ebből, nem mesél vicceket, nem azt mondom, hogy az rossz dolog, nem mondja legykákat, amiket olyan jó eldugzsolni és a jól értesültség látszatát kelteni, én mondom, mert először hallotta, de hogy megbukott a magyar kormány, bocsánat, ez most ez egy rossz mondás volt, nem hallottam ilyet, de sokan vannak, akik mondják, hát ha egyszer valamit be fog következni. Nem mond ilyeneket, hanem mindig az Isten országából beszél, amire az a válasz, hogy vajon ti is el vagytok-e hitetve. Itt ebből a pontnál engem erőteljesen foglalkoztatott az a Makacs és Szilárd elutasítás, amivel a farizeusok és a főpapok szemben állnak azzal, amit Jézus képvisel. Pedig ha leülnénk megtárgyalni a dolgokat, kiderülne, hogy hát ők is az Isten országának a megvalósulásáért dolgoznak. Megkérdeznénk, hogy áruljátok el, hogy mi ebben a bűnös, a törvénytelen, a demagóg, és akkor nem tudnák megmondani, hogy mi az. Ilyeneket mondanak, hogy vajon ahonnan ő jön, onnan származik a proféta. Vagy a főemberek közül valaki hitte ő benne. Halljuk meg őszintén, hogy ez a kísértés bennünk is gyakran fölmerül, megnézzük, hogy ki képviseli azt a véleményt. Az újságban is le van írva, a tévében mondta, szoktuk mondani, mintha ez bármire garancia lenne. XY kiállt és kijelentette, hogy ez így van. És hát titkon fölmerül bennünk, talán nem mond igazat. Ez egy emberi tulajdonság, hogy néha nem az igazat mondjuk. Na de ha XY mondta, akkor az biztos úgy van. Vajon a főemberek közül valaki csatlakozott-e ő hozzá? Most a főemberek véleménye miatt hiszünk Isten országának igazságaiban, vagy valaki olyannak a szavaiért és életéért, aki meg is halt ezért, aki nem gyűjtött önmagának semmit. Éppen nemrégiben olvastuk, szombaton olvastuk az Iskola utcai kis tanulótermünkben azt a szakaszt, amikor Kóri és Tápán és Abirám egyesek fölvázadnak Mózes ellen, főemberek, és megvádolják, hogy kihozta őket a teljes mézzel folyó földről ebbe a pusztaságba azért, hogy megölje őket, és megvádolják azzal, hogy ő ebből meggazdagodott. Ilyen általános emberi problémát. És akkor megbosszankodik Mózes, és azt mondja az Úrnak, hogy ne nézd az ő áldozat, ne hallgass rájuk, hát egy szamarat nem vettem el soha tőlük, semmiféle hátrányt nem okoztam nekik is. Ugyanakkor az olvasmányunk pedig Sámuel első könyvéből volt az, amikor megint Sámuel megérti, hogy nem ő rá, hanem egy királyra vár a nép. És ő is azt mondja az embereknek, hát valakitől elvettem valamit, igazságtalanul ítéltem volna benneteket, és nem, de hát mégsem akarnak őre hallgatni igazán. A főemberek, vagy Jézus, akinek a cselekedetei beszélnek, az önzetlensége, az odaadása, az a lényeg szegény élet értünk, hogy mi gazdagodjunk meg ő általa. És a harmadik dolog. Van itt egy ember, egy ember, egy nagy tömegben, aki megszólal. Nem túl határozottan, és azonnal le is vehik az ő megszólalását, ő Nikodémus. Ő egy farizeus, egy törvénytudó, és törvény alaposan ismerő és tisztelő ember. Ő az, aki ebben az evangéliumban a harmadik fejezet tanít erről. Éjjel ment Jézushoz, szeretjük ezt úgy látni, mintha azért ment volna éjjel, mert félt. De én azt gondolom, nem erről van szó, hanem az esti imáról ment egyenesen Jézushoz, mert hogy ott az esti iva alkalom arra is jó volt, hogy beszélgettek egy kicsit Jézusról, és ezért mondja, hogy senki nem teheti azt, amit te teszel. Erről beszélgettünk, és mielőtt hazamennék, el akarok jönni hozzá, nem halogathatom ezt, nem várhatok ezzel reggelni. És egy nagy beszélgetés zajlik köztük, aminek törmelékeit megismerhetjük. János evangélium a harmadik részében ott van az a szép mondat, hogy úgy szerette Isten a világot, meg nem azért küldte Isten az ő fiát, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megtartassa a világ által. Szóval ez a Nikodémus az, aki megszólal, és nagyon bölcsen érve. Mózes 5. könyvének az első fejezetére és a 17. fejezetre hivatkozik, ahol Mózes azt a nagyon határozott utasítást adja, hogyha valaki ellen bírósági eljárás indul, akkor azt nagyon alaposan ki kell vizsgálni. És nem szabad se a főember, se az egyszerű közember kárára vagy javára kivételt tenni, hanem tessék alaposan végére járni, tanukat meghallgatni. Nagyon-nagyon-nagyon bonyolult volt egy-egy bírósági eljárás Izraelben, nagyon helyesen, alig-alig született legsúlyosabb ítélet, halálos ítélet, mert ahhoz olyan aprólékos eljárásra volt szükség, hogy a végén teljesen elbizonytalanodtak és nem tudtak súlyos ítéletet hozni. Előfordult persze, vannak ennek nyomai a Bibliában is, de ez egy alapelv volt. És azt kérdezi Nikodémus, hogy károsztatja-e az embert, ami törvénynek, akit elő nem hallgatnak ki, és igazán azt sem tudjuk, hogy mit csinál. Csak így Mire mi a válasz? Ez a válasz, hogy te is Galileus vagy. Olyan jelentő. Galileusnak lenni szégyen. Az úgy alul van. A tájékozatlanságot jelent. Ott egy olyan kevert világ van. Ott van ez a 10 város, görög városok. Minden menekült is valahogy odajött erre a szeretvedett vidékre. És ez Jézus szolgálatának a terepe, hát jó nagy meglepéssel eszükbe nem jut farizeusoknak és főpapoknak, hogy oda ellátogasson. Te is Galileus vagy-e? Nagyon érdekes nekem a fejezet vége egy mondat, hogy és mindnyájan hazamentek. Találjuk itt Nikodémus szenvedélyes válaszát. Nem mondja azt, hogy félrebeszéltek, elbeszéltek a dolog, mert nem válaszoltok a kérdésekre. Vajon törvényünk elítélje? Így tehát elszáll a levegőbe ez a megjegyzés, és nagyon örülünk ennek a félperces kis megszólalásnak is. Miért nincs folytatás? Miért mennek haza utána? Miért gondoljuk azt, hogy elég ennyi? Miért vagyok én ilyen elégedetlen Nikodémussal szemben? Miért nem várhatnánk többet? Miért mindig Jézus kockáztat? Miért imádjuk őt azért, mert helyettünk elviszi a... Nem fejezem be, mert szószékről nem lehet ilyen hétköznapi durva szavakat mondani, de mindig elviszi a bajt, mondjuk így, helyettünk. Ő áll oda a gátra, az olyan rendben van. Miért van rendben? Miért csak így egy csendben oda sóhajtott megjegyzés, és persze, hogy azt mondjuk, hú, hát azért ez egy változtság kell. Miért csak a Szent Asszonyok könnyei a kereszt alatt jelzik egyedül azt, hogy valami nagyon-nagyon súlyos és rossz dolog történt. Miért nem állunk ki az apostolok és az atya fiak, akik látták, akik átérték, akik megtapasztalták azokat az áldásokat, amelyek a Mestertől származtak. Szóval benne vagyunk egy világban, amelyben állást kell foglalnunk, lépnünk kell, állást foglalnunk. Bizonyos dolgokban megszólalunk, annak a formája sem mindegy. Másra vár a világ, mint a mi fújdokló káromkodásunkra, amikor valami helytelen dologgal találkozunk. Mert azt is lehet belerikácsolni a világban, hogy mi történik azokkal, akik hazugok, akik csalnak, akik gonoszságokat visznek véghez. De hol vannak a hiteles életek? Hol van az isteni mintának, a krisztusi mintának a megjelenítése ebben a világban? Hol vannak a végigmondott mondatok? Hol vannak a pillanatok, amikor nem megyünk haza inkább, amíg a végére nem jutunk annak a tisztázásnak, hogy vajon hol van, kinek az oldalában az igazság? Isten segítsen meg bennünket, hogy legyen egyértelmű, ami szavunk, hogy legyen bátorságunk megszólalni és követni a Mestert, és nem törődni azzal a minősítéssel, amely Galileusnak tekint mindenkit érinthetetlennek, érdektelennek, aki azon az oldalon áll, aki az ő utáit követi, segítsen meg és áldjon meg minket.